Szia! Hadd mondjam el, hogy büszke vagyok rád. Vannak, akik éppen most egy kávézóba ülnek, otthon lustálkodnak, esetleg valamelyik közösségi oldalt bújják. Te pedig itt vagy, és ezt az előadást nézed. Gratulálok! Jól döntöttél! Egy fiatal diák térképpel a kezében járkál a városközpontban, és keresi a zeneakadémiát. Egyszer csak meglát az utcán egy idősödő, jól öltözött férfit, aki egy hegedű tokkal a kezében jön vele szembe. Megkérdezi tőle, ne haragudjon, uram, megmondaná, hogy hogyan jutok el a zeneakadémiába? Mire az idősödő úr ennyit mond. Gyakorlással, rengeteg gyakorlással. Pont ez a titka annak is, hogy belőled még jobb játékvezető váljon. Gyakorolni kell. Rengeteget kell gyakorolni. A mai leckében 4 fontos elem közül 3 olyat mutatok meg, amelyeket ha alkalmazol, akkor sokkal jobbak lesznek a játékaid. A 4. pedig meghagyom a következő alkalomra. A mai 3 szabály az önkéntesség elve, a fokozatosság elve és a térszervezés szabályai lesznek. Vezesd jól a játékot, avagy milyen elveket és szabályokat érdemes betartanod ahhoz, hogy jól sikerüljön a játék. Az önkéntesség elve. A játékot nem tudod kötelezővé tenni, mert akkor az már nem játék, hanem parancsteljesítés. Minden részvőnek magának kell eldöntenie, hogy milyen mértékig vonódik be a játékba. Ha feltérképezed a célcsoportod, akkor nagyon sokat tudhatsz róluk. Azonban mindig adódhat olyan helyzet, amiről hiányosak az információid. Nem tudhatod, hogy melyik résztvevőben éppen most mi zajlik le. Hogy milyen fizikai és milyen pszichikai hatások érik. Hogy milyen problémái vannak, hogy mi bántja, hogy fáj-e neki valami, vagy esetleg éhese, aludt-e eleget, biztonságban érzi-e magát. Ki akarna úgy játszani, hogy közben retteg valamitől, gyászol, vagy a szomjúságtól ki van teljesen száradva. Ahhoz, hogy önfeledten játszani tudjanak, meg kell oldani a problémákat. Minden problémát pedig a legjobb szándékod ellenére sem tudsz megoldani. Ezért hagyd meg, hogy a résztvevők maguk választhassák meg a játékba való bevonódásuknak a mértékét. A részvételt segítened kell, nem pedig kényszerítened. És hogy hogyan erősítheted a motiváció fokát? A kerettörténet, a dekoráció és a jelmez motiváló hatásáról már beszéltem. A képzés hátralévő részében még nagyon sokat fogsz hallani arról, hogy mitől jelenthet egy játék akkora kihívást, hogy az már szinte ellenállhatatlan legyen a célcsoportod számára. Amire viszont ma szeretném felhívni a figyelmed, az az, hogy a bevonódás mértékének a megválasztása nem egyenlő a passzivitással. Azt el kell fogadnod, hogy nem mindenkinek van minden pillanatban kedve vagy lehetősége játszani. De próbáld meg őket mégis egy aktív helyzetbe tartani. Nemrégiben az egyik több alkalomból álló képzésem 3. alkalmán történt egy érdekes eset. Az egyik résztvevő nem tudott eljönni az első 2 alkalomra. Amikor megérkezett, akkor azt látta, hogy már mindenki ismeri egymást, csapatként dolgoznak és baráti a kapcsolatuk. Ő külsősnek, idegennek érezte magát, és ezért azonnal ki is állt a játékból. A csoportnak adtam egy feladatot, és oda mentem hozzá, hogy megkérdezzem, segíthetek-e neki. Ő azt válaszolta, hogy nem érzi jó magát, ezért nem játszik. Mivel csak sejtettem, hogy a valódi ok az az, hogy nem érzi azt, hogy ő is a csoport része lenne, ezért első lépésben csak annyit mondtam neki, hogy bármikor beállhat a játékba, de azt is elfogadom, ha nem akar velünk játszani. Viszont arra kérem, hogy kövesse figyelemmel a történteket, mert hamarosan nagyon érdekes dolog fog történni. A következő játék alatt szintén oda mentem hozzá, és megkértem, hogy segítsen nekem azzal, hogy készít a csoportról néhány fényképet. Elvállalta, és úgy tűnt, hogy örül is a feladatnak. De az addigi biztonságos helyéről továbbra sem mozdult. Megint oda mentem hozzá, és elmondtam neki előre, hogy milyen játékot fogok mutatni a többieknek, és azt szeretném, ha egészen közeli arcképeket is készítene ez a játék alatt. Ezt is elvállalta. Gyakorlatilag elértem azt, hogy egy térben mozogjon a többiekkel, de egyelőre még más tevékenységet végezzen. Gondolom már kitaláltad, hogy az utolsó lépésem az volt, hogy megkértem, játsszon ő is a következő játékban, mert szükségem lesz még egy játékosra. Hogy megnyugtassam, pár szóban még azt is odasúgtam neki, hogy mennyire egyszerű és jó játék lesz ez. Szóval az nem baj, ha nem annyira aktív valaki, mint a többi játékos. Könnyebben csinálsz az éppen hogy aktív játékosból enyhén aktívat, az enyhén aktívból pedig aktívat, mint a passzív játékosból aktívat. Biztosíts alternatív feladatokat. Jó módszer lehet erre akár a fényképezés is, de adhatsz más alternatívákat is. Például figyelje meg, hogy hogyan viselkednek a játékostársai, készítsen jegyzetet a történésekről, segítsen neked a kellékek kiosztásában, vagy adjon tanácsot a játékosoknak. Tegyél kísérleteket arra, hogy lépésről lépésre egyre aktívabb szerepet vállaljon a résztvevő. A fokozatosság elve. A leghosszabb út is az első lépés megtételével kezdődik. Kezdő animátorként levezettem egy komolyabb együttműködést igénylő játékot, aminek számomra is és a résztvevők számára is hatalmas sikere lett. El is határoztam, hogy ha már ennyire jól sikerült, akkor lejátszom másik csoportokban is. Hát hogy is fogalmazzak, másodszorra a második csoportnak nem aratott a játék annyira osztatlan sikert, mint előszörre. Pedig a célcsoport megközelítőleg hasonló létszámú és hasonló korú volt. Már tudom, hogy ez azért volt, mert nem alkalmaztam a fokozatosság elvét. Hogy érthetőbb legyen ez a számodra, elmondok egy történetet, amiben két barát beszélget. Az egyik nagyotmondóan mondja a másiknak. Képzeld, tegnap legurultam egy 24 méter magas lépcsőházban. Mire a másik? Hát nem viccelj már, hogy nem lett semmi bajod? Hát azért, mert a legalsó lépcsőn csúsztam meg. Ez viccnek ugyan nagyon gyenge, de ugyanígy nem mindegy, hogy a játékosaid éppen melyik lépcsőfokon vannak, és az sem, hogy melyik lépcsőházban. Ugyanis a fokozatosság elve több szinten is jelen lehet a játékban. Egyrészt jelen lehet az együttműködés szintjén. Ha a célcsoportot tagjai az egyéni munkában már jól teljesítenek, de még soha nem dolgoztak együtt teljes csoportban, akkor valószínűleg egy komoly, minden csoportok aktivitását igénybe vevő együttműködési játék kudarccal záródna. Viszont ha először páros feladatokat adsz nekik, és ha az már jól megy, akkor kis csoportossat, és ha már az is megy, akkor kipróbáljátok azt, hogy milyen két fél csoportban játszani, és végül eljuttok addig, hogy a csoport képes lesz egy egységes csapatként együttműködni. Persze az együttműködés fokát is változtathatod, az egészen alacsony fokútól a magas együttműködést igénylő játékokig. A fokozatosság elvét alkalmazhatod a játéksorok összeállításakor is. Például egy egyszerű játéksor felépítése lehet az, ha egy bemelegítő játékkal kezdesz, majd folytatod néhány energetizáló játékkal, ezt követően lejátszol egy problémamegoldó játékot, és végül egy lezáró játékkal fejezed be a foglalkozásod. Könnyen meg lehet, hogyha rögtön beleugranál a problémamegoldó játékba, akkor azzal nem járnál sikerrel, legalábbis nem akkorával, mintha lépésről lépésre, akarom mondani, játékról játékra készíted fel a játékosokat a feladatra. Hogy miért fontos ez a ráhangolódás? Vagyis a bemelegítő és az energetizáló játékok? Gondold végig, hogy hogyan kezdődnek a sportedzések. Amikor megérkeznek a sportolók, azonnal indul a játék, a gyakorlás vagy a verseny? Nem! Megelőzi a bemelegítés. Az izmok 39 fokos hőmérsékleten működnek ideálisan. Ez az üzemi hőmérsékletük. A sportolók tudják, hogy ha a maximumot akarják kihozni magukból, és a minimálisra akarják csökkenteni a sérülés kockázatát, akkor létfontosságú a bemelegítés. Na pont ez a célja a főjátékodat megelőző ráhangolásnak is. Meg kell teremtened azt a helyzetet, amiben a célcsoportot testben is és lélekben is ráhangolódik a főjátékodra. De a fokozatosság elve jelen lehet akár egyetlen játékon belül is. Ha esetleg már te is jártál úgy, hogy hiába mondtál el minden játékszabályt hibátlanul, de a résztvevők mégsem értették meg maradéktalanul, hogy mit is vársz el tőlük, akkor ez a tanács a hasznodra válhat. Egyszerre csak annyit ismertess a játékszabályokból, amennyi feltétlenül szükséges a játék működéséhez. Ezt követően játszatok. És amikor már mindenki megértette, akkor jöhet a többi szabály is. Persze ez alól is van kivétel. Van olyan játék, ami annyira egyszerű, hogy nincs értelme felbontani a játék ismertetését. És van, ami ugyan bonyolult, de mégis szükséges, hogy minden szabályt egyszerre ismerjenek meg a játékosok. A térszervezés szerepe. Meglepően sokáig nem gondoltam bele, hogy mennyire fontos lehet az, hogy a játék előtt és közben hogyan használom ki a helyszíni adottságokat, illetve hogy a térben hogyan mozgatom a játékosokat és magamat. Ugyanígy utólag egyszerűnek tűnik, de valahogy akkor mégsem gondoltam bele, hogy mi lehetett az összefüggés a térszervezés és a résztvevők figyelme között. Egyik esetben minden úgy sikerült, ahogy szerettem volna, a másikban viszont eluralkodott a káosz. Azt javaslom, hogy ha lehet, akkor érkezz meg a játék helyszínére még a játék kezdete előtt néhány perccel. Mérd fel az adottságokat és a lehetőségeket. Ha érdemes, akkor rendezd át a helyszínt. A munkának ezt a részét már akár a résztvevőkkel közösen is elvégezheted. Hogy mikor érdemes átrendezni? Szerintem minden esetben, ha a változás elősegíti, hogy a játékon keresztül hatékonyabban tud megvalósítani a pedagógiai céljaidat. És ez nem csak annyit jelent, hogy ha nincs elég hely, akkor arrébb tolom az asztalt, ha pedig van, akkor minden marad így. Akkor is érdemes arrébb tolni, ha a játék kerettörténetének megfelelően jelképezni tudja például a várkaput. Tudom, nem mindig lehetséges a helyszín átrendezése, mert nincs rá elég idő, vagy éppen mert túlságosan zajosak lennénk. De a lustaság az nem lehet kifogás. A hát jó lesz így is típusú helyszínberendezés, majdnem olyan, mintha félig ugranál át egy szakadékot. Ha már úgy döntöttél, hogy belevágsz egy játékba, gondolkodtál rajta, kellékeket készítettél, kitaláltad a keretmesét hozzá, vagyis időt és energiát szántál rá, akkor hozd ki a helyszínből is a maximumot. És ugyanilyen maximalista legyél a játék egész ideje alatt. Gondold végig, hogy milyen elemei lesznek a játéknak, és egy-egy elemeinél hogyan fognak elhelyezkedni a résztvevők. Sorban? Körben? Össze-vissza? Egy helyben lesznek vagy mozognak? Ülnek majd vagy állnak? Ha a játék végén hosszabban szeretnél velük beszélgetni, akkor teremtsd meg ennek is a feltételeit. Legyen annyi hely, hogy körbe le tudjatok ülni, úgy, hogy mindenki láthasson mindenkit. Senki se üljön a körön kívül, és ne legyenek a körben üres székek sem. Ez mind apróságnak tűnik, de ha eddig nem így csináltad, akkor próbáld ki, és rá fogsz jönni, hogy mennyit számít. Na de mi a helyzet veled? Azon gondolkodtál már, hogy te hogyan fogsz mozogni a játék közben? És erre lesz elég helyed? Mikor mész be a játékosok közzé, és mikor leszel picit távolabb tőlük? Valamikor régen azt hallottam, hogy azoknál a játékoknál, amit körben játszunk, például egy éneklős, mondókás, energetizáló játéknál, érdemes a játékvezetőnek a kör vonalán elhelyezkedni, mert ott mindenki látja. Aztán közvetlenül ezután megláttam Zsujevics Zsolt barátomat játékot vezetni. Őt a Játékzápor DVD-kről már ismerheted te is. Ő felrúgva minden addig hallott szabályt állandó jelleggel változtatta a helyét. Volt, hogy a kör közepéről irányított, volt, hogy játékostól játékosig járkált, és olyan is, amikor a kör vonalán helyezkedett el. Minden variációnak megvan az előnye és a hátránya. Ha bemész a körbe, akkor biztos, hogy valakinek hátat fogsz fordítani. De ugyanakkor a közelségeddel jobban átadhatod a lelkesedésedet. Nincs tökéletes helyszín, de egy biztos. Érdemes végiggondolnod, hogy mikor és hol fogsz elhelyezkedni. Ha úgy döntesz, hogy a játék egy szakaszában, vagy akár a teljes játékidő alatt nagyjából ugyanazon a helyen fogsz elhelyezkedni, akkor javaslom, hogy a lehető legkényelmetlenebb helyet választ. Nyáron a nap süssön a te szemedbe, hidegben állj te a leghűvösebb részre. Csak így tudod átérezni, hogy a játékosok hogyan érzik magukat. A hűvösből könnyű irányítani a nyári kánikulában futkározó játékosokat. Csak a végén lehet, hogy nem érted, hogy mitől fáradtak ki annyira ezek a mai fiatalok. És van még egy indok, hogy miért te állj a nappal szembe. Ha nem így teszel, akkor a résztvevőket vakítja el a nap. Ha pedig nem látnak rendesen, akkor az nehezíti a játék megértését. Sokkal nehezebb megérteni valamit, ha közben korlátozva van a látás. Igaz, így téged fog elvakítani a nap, mégis azt javaslom, hogy ennek ellenére sem viselj napszemüveget. Mert hogy az is fontos, hogy a résztvevők lássák az arcod minden rezzenését, beleértve a tekinteted is. Persze ez alól is van kivétel. Az egyik kivétel, ha van valami, ami elvonná a játékosok figyelmét. Például a projektoron fényképeket vetítesz, az ablakon keresztül látszódik, hogy egy másik csoport tagjai mit játszanak kint, a nyitott ajtónál látszódik, hogy mások sétálnak a folyosón. Ezekben az esetekben én mindig úgy helyezkedek el, hogy a csoport köztem és a zavaró tényező között legyen. Így amíg rám figyelnek a játékosok, addig nem látják azt, ami elvonná a figyelmüket, hiszen az pont a hátuk mögött lesz. A másik kivétel pedig az, ha játék közben szükség van rám valahol. Például, ha úgy biztonságosabb a játék levezetése, ha az asztal sarkánál állok, nehogy nekifusson valaki. Összegezve. Érkezz elsőnek, és ha szükséges, akkor rendezd át a helyszínt. Gondold végig, hogy a játék melyik szakaszában hogyan fognak elhelyezkedni a résztvevők, és hol lesz a te helyed. A játék vezetése közben ne takard el az arcodat, fontos, hogy a résztvevők lássák a tekinteted. Hogy mi lesz a következő leckében? Tudod, hogy miért kell kihívási helyzetet teremtened a játék során? És azt, hogy közben milyen veszélyek leselkednek rád vagy a résztvevőkre? Hogyan fogod megakadályozni a bekövetkezésüket? A következő leckében ezzel a témával fogom folytatni a jó játékvezetés titkait. Remélem, már sok jó játékot kipróbáltál, és egyre gyakorlottabb játékvezetővé válsz. Hogy ez a folyamat folytatódjon ma is, mutatok neked néhány játékot. Játékra fel!